Az elmúlt adásban megismertük a kutasi házas pár találkozásának, házasságkötésének történetét, Jenő megtérését, Ági szerepét ebben a folyamatban. Ma egy nehezebb témáról fogunk beszélgetni, hiszen ők 20 évvel ezelőtt oly nagy szeretettel fogadták a családjukba annak a kisfiúnak az érkezését, aki sérülten született. Levente érkezése mennyiben változtatta meg az életeteket?
Hát én nem tudom, engem sajnáltak, nem mertek fölhívni, de én soha egy percig szomorú nem voltam. Én elfogadtam rögtön. Lehet, hogy azért, mert hogy volt már egy lányunk, egy fiunk, nem tudom. De én soha nem voltam szomorú.
Levente milyen betegséggel született?
Kranioszinosztózisnak hívják a betegséget, korai csontosodási zavar. Úgy született, hogy a kutacsa már magzati korban becsontosodott, aminek ugye születés után jó pár hónappal kell becsontosodnia. 3,5 hónapos korban lehet ezt műteni.
Ez rögtön kiderült az ő születésekor, hogy,
igen, hogy valami
probléma
furcsa,
van?
Persze, kis furcsa feje volt, meg vizsgálták elég sokat, és aztán a Bognár László doktor úr az amerikai úton ütötte meg, hogy tudjon nőni a koponya, mert itt összecsontosodott. A kis kutacsa meg kinyílt.
Rossz irányba nőtt volna a koponyája.
Igen. Sőt, mondták azt is, hogyha nem operáltatjuk meg, akkor lefelé nő és elvágja a szemidegeket.
Jó Istenem.
Azért a Schwab-hegyen is voltunk vele egy párszor, azért úgy megkérdezték, hogy mit várok ettől a gyerektől. Szóval eléggé furcsán álltak hozzá. Otthon tartom, vagy intézetbe adom? Nem mondtam, otthon tartom.
Ezek nagyon kegyetlen dolgok, tehát valami hihetetlen belső erő és tartás, és valami olyan nagyon erős hit kell ahhoz, hogy az ember zúgolódás nélkül elfogadjon egy ilyen alaphelyzetet, főleg akkor, amikor ott van a két egészséges gyermek.
Ott azt is mondták, igen, hogy nem operáltatnák meg, ugyanakkor erre nő a feje, azt azért tudjam, hogy bizarr fejformája lesz, és hogy az utcán meg mindenhol meg fogják nézni, és ezt hozzá kell szokni az embernek, hogy hát mondtam, engem az se érdekel, hogy most milyen.
Hihetetlen erős hitted volt, mert az teljesen természetes, hogy egy édesanyának, ugye hányszor mondjuk, hogy bármilyen a gyermeke, az az ő gyereke, az a világon a legszebb, legaranyosabb, és sorolhatnám. De ott van a másik két egészséges gyermek, neked még azt is kezelni kellett, hogy ezt velük is úgy tud elfogadni.
Hát ők borzasztó aranyosak voltak.
Nekik ez természetes volt.
És hát később is soha probléma nem volt ebből. Sőt, az óvodában is. Tehát ott mondták a szülők, hogy megvédik egymást, és a Levcsit is megvédték rengetegszer, ugye, mert nézik a gyerekek, nevetgélnek rajta, és akkor a Jentő azért kiállt. Nem is egyszer testvéreért.
Csodálatos történet. És akkor, amikor te szembesültél, hogy mi mindent kell pluszban vállalni a kisfiatok állapotának a javulása érdekében, akkor ebben hogy tudtad magad erősíteni, vagy a Jóisten mindig adott ehhez éppen elegendő erőt?
Ehhez mindig. Ehhez mindig. De szerintem csak szeretet. Ránéztem a Levire, meg a szemébe néztem, és én azt láttam, hogy nem lesz itt probléma. Aztán persze lett, hát ő egy kis baba, 20 éves, de egy ilyen kis, nagyon aranyos kis baba.
Sokszor fordul elő, hogy az emberek, ha látnak egy sérült másik embert, akkor elfordulnak, vagy megpróbálnak úgy viselkedni, hogy ne vegyék észre, hogy ők észrevették. Nem tudják, hogy kell-e segíteni, vagy nem kell segíteni. Egyáltalán nem tudunk viselkedni normálisan ezekben a helyzetekben. Te biztos, hogy ezt sokszor megtapasztaltad. Hogy tudtad ezt természetessé tenni? Nagyon nehéz erről nekem kérdezni is, mert a szókincsünkbe sincs ott, hogy lehet erről jól beszélgetni. Mégis próbáljuk meg, mert azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség az embereknek.
Tudom, szóval én soha nem szégyeltem őt. Lehet, hogy ez furcsa, de nekem inkább ilyen büszkeség, hogy nekem ő van.
Hogy ajándékba kaptad őt a Jóistentől.
És nekem nem baj, hogy jöjjön baba. Sokszor gondolkoztam azon is, hogyha mondanák, hogy itt van egy pirula, ezt adjam be neki, és akkor megváltozik, hogy vajon választanám-e, lehet, hogy nem.
Jé, mert ő olyan nagyon sokat tud neked adni. Ha az ember belegondol, ugye édesanyák vagyunk, amikor az emberek pici a gyereke, biztos, hogy eszébe jut az, hogy de jó lenne, hogyha ilyen kicsi maradna, nem? Igen. Tehát egy egészséges gyereknél is érezzük ezt az érzést. Gyorsan elszáll az idő, felnő, aztán már annyira eltávolodik, hogy szinte közöm sincs hozzá, hogy milyen jó lenne, aha, hogyha meg lehetne állítani az időt, és akkor olyan kicsi babánk maradna még.
Gondolkoztam el, hogy milyen jó lenne, igen, aztán megkaptam.
De te ezt olyan nagy szeretettel el is fogadtad. Ez tényleg így van, hogy neked maradt egy babád.
Igen.
És hogyha lefejtjük erről a helyzettől a sajnálatot, vagy az aggodalmat, hogy vajon majd az ő élete hogy alakul, meg akkor hogy alakul, amikor majd te nem leszel, de hát akkor nyilván ott vannak a testvérek, szeretik őt, segítenek rajta. Tehát, hogyha ezeket mind-mind lefejtjük erről a történetről, akkor neked tényleg ott van a hatalmas ajándék, hogy mindig van egy babád. Te szoktál a Leventéért külön imádkozni?
Minden nap mindenkiért imádkozunk, de hát ő érte is, igen. Saját ima, amit mi minden este elimádkozunk, és abban ugye elsősorban a Levinek a fejlődését kértük mindig, de ugyanazt imádkozzuk most már 20 éve.
És együtt szoktatok imádkozni?
Hát régen a nagyokkal is együtt imádkoztunk, most már csak a Levivel. Hmm. Ahogy fektetjük le, akkor közben imádkozunk.
Természetesen azért a Levcsi ad sok munkát, törődést, olyant is, ami picit okozta azt, hogy így három gyermeknél megálltunk, de azt szoktuk mondani, hogy a Levcső olyan, mint a öt testvér lenne. Tényleg egy örök baba. Nagyon különbözőek az állapotának a szintjei, de mondjuk olyan másfél éves körüli baba, ezt ugye látjuk is, most már van egy csodálatos unokánk, és tehát, hogy mondjuk beszél ilyen egy-egy szavakat, amit kér, mondjuk tejecskét, azt szoktam mondani, mondatokat nem beszél, de közben azért látszik, hogy megért, meg tud dolgokat, néha mond összetettebbet is, de azért például ilyen kombinációs dolgokat már nem nagyon, tehát mondjuk egy könyvet nézegetünk, akkor bizonyos dolgokat tud belőle, de hát körülbelül azt lehet mondani, hogy másfél éves. De az érzelmi intelligenciája az viszont fantasztikus, tehát csodálatosan tud szeretni. És azt hiszem, hogy akiket így betegeknek mondanak, azok csodálatosan tiszták ebben a tekintetben, mert benne semmi rossz
érdek,
nincs
érdek.
Nincsen semmi hátsó, igen, szándék. Annyira egy tiszta ember. Szoktuk mondani, ugye van olyan kis történet, talán nem mindenben egyezik a katekézissel, de minden esetre azért jó ebbe gondolni, hogy a gyermekeket egyrészt ugye Isten ajándékaként kapjuk, de másrészt ők választhatják, hogy hova jönnek. És ugye Levcsi minket választott, az tényleg egy megtiszteltetés, hogy itt van. Tehát én azt hiszem, hogy amilyen a Levente lett, az egy nagyon nagy kegyelem. Mert a Leventét nagyon lehet szeretni. Tényleg. Tehát még máig is ugyanúgy ölel meg bújik, hogyha olyan kedve van, mint egy másfél éves gyermek. De hogy azért ilyen lett, az isteni segítségen túl ebbe tényleg benne van. Rengeteg szeretet, amit Ágitól kapott. Nyilvánvalóan nem megítélve másokat, de azért volt nálunk másik kislány, aki hasonló állapotban van talán, mint ahogy a Levinek a mentális állapota, de szegénynek olyan élethelyzet volt, hogy nem tudtak sajnos a szülei annyit foglalkozni vele, mint ahogy Ági megtette, és nem kapott talán annyi törődést, és akkor ő vele például nem lehetett ilyen állapotot kialakítani, nagyon sokszor csak kiabált, és ő hozzá tényleg ilyen tekintetben sokkal nagyobb erő kell még, mert a Levitől vissza is kapja az ember a szeretetet, és hogy rengeteget nevel, azt gondolom, minket, de a mi gyermekeinket is. Kiskamasz fiam életében nem volt vele türelmetlen, pedig azért van, amikor a Levi mondjuk húzza a haját, tehát amikor ilyen kicsit kataton állapotba került, és akkor nem tudatosan cselekszik. Volt, hogy én elvesztettem a türelmem, de hogy a Jencő soha. Tehát ezzel azt mondom, hogy egy olyan empátiát tanultak meg mi is, de a gyermekeink is a Levcsin keresztül, ahogy mondtad, hogy tanít minket. Igen, tehát ő egy igazi angyal, és ő nagyon sokat ad a családhoz, és az is benne van, hogy én talán megkaptam azt a kegyelmet is, hogy kevésszer jut eszembe, hogy mi lesz majd. Tehát, hogy örülök neki, hogy így zajlik az életünk, ennyi kegyelemmel, és biztos vagyok benne, hogy majd, hogyha mondjuk mi már nem tudunk úgy törődni vele, mert azért pelenkázni kell, emelgetni, nyilvánvalóan ez valamennyire fizikálisan is nehézség, akkor ott lesznek a testvérei tényleg. Tehát nem rábeszélésként, de ők úgy képzelik el az életüket is, és beszéltek erről, hogy természetesen a lepcsi, ő az övék is.
Változtatott-e a Levente a hitéleteteken, vagy csak ezt a szeretet kapcsolatot erősítette igazából?
A hitemen talán nem, úgy nem érzem.
De megváltozott annyiban az életed, hogy akkor ezek után az alaphelyzet miatt te otthon maradtál, és már fel sem merült, hogy visszamész mondjuk munkahelyre, bármilyen munkahelyre dolgozni, és nem azt csináltad, hogy leálltál, hanem
mindenfélebe így bele kóstolok, ilyen kézműves dolgokba. Fazekasság, kosárfonás, bőrművesség, mackógyártás, horgolás, Tiffany.
Kiderült, hogy neked valami nagyon komoly kézügyességed és tehetséged van, ami talán, ha nincs a Levente, sose derül ki.
Régebben rajzoltam sokat.
És most mivel foglalkozol?
A Tiffany az, amit tudok csinálni.
Csodálatos, hogy akkor, amikor az ember kap egy keresztet, akkor melléje kap ilyen ajándékokat, és hogy
de
még terülnek ki.
A kertészkedést, van mindenféle a kertben, szeretek főzni, sütni, lekvárt csinálok, szárítok gyógynövényeket, kamillát, tárkony, levendulát.
Ez a sor, ez nagyon hosszú. És a levendulát mire használod?
Ilyet csinálok például.
Jé. A kezembe tartok egy csodát, meg van fonva a levendula szalaggal.
Meg
és
egy
benne
angyal.
Egy angyalka.
Azt is
hát Ági, gyönyörű. Jól mondtam én, láttatlanban is jól mondtam, hogy egy iparművész vagy. Gyönyörű. Jaj, de nagyon szép. Ez nagyon sok szépen terep. Köszönöm, a nagy ölelést megkapott.
Van egy erdélyi néni, aki árul ott Földváron, ahol van nyaralunk. Nagyon régi az ismeretség már, hát nem tudom. 20 éves. És Margit néni, hát ugye nagyon sok mindent tud kézműveskedés, de Ági adott neki is ajándékba egy ilyen kis ilyen buzogányformájú, nem lehet most látni ez a levendula, és nagyon rácsodálkozott, és Ági megtanította őt, és nagyon örült neki.
Úgyhogy... Neked egy teljesen új életed alakult ki a Levente mellett.
Igen. Meg hát nagyon sokat, főleg kiskorában hordtam minden nap. Tehát nem volt szabad időnk. Egyik nap úszás, másik nap torna, harmadik nap Tünde néni, aki masszírozta mai napig. Tehát negyedik nap korai fejlesztő. Tehát minden napra megvolt a fejlesztése.
Jenő, amikor megérkezett a Levente, te is ugyanígy, mint az Ági, rögtön el tudtad őt fogadni?
Hogyne. Tehát amikor a hétköznapokat éli az ember, akkor hajlamos arra, hogy csak a nehézségeket lássa. De hogyha egy picit fölemeli a fejét és visszanéz, akkor meg tudja találni azokat a pontokat, amelyekben láthatja a Jóisten kegyelmét. És azok mindig erőt adnak. És nekem ilyen volt például visszanézve a Leventének a magzati fejlődése, és utána a megszületése is, mert egy nagyon lelkiismeretes nőgyógyásza volt, Áginak hölgy egyébként mind a három gyerek nála született, és tényleg sokat foglalkozott, és nem fogadott el állapénzt, stb.
Ti már akkor tudtátok magzati állapotban, hogy lesz
probléma? Ezt akarom mondani, hogy nem tudtuk. Furcsa fejformája volt a magzati állapotban is, és most ezt nem tudom, hogy csak nem akarta nekünk mondani, vagy tényleg nem is látta. De például ez azt gondolom, hogy egy óriási segítség volt nekem. Mert akkor még valószínűleg sokkal nehezebben fogadtam volna el, hogyha közben ezt mondja, sőt, még ha egész korán mondja, bár akkor még a fejforma nem látszik, akkor biztos, hogy nagyon rossz gondolataim is lettek volna. Amikor megszületett, akkor ez már nem volt kérdés. De visszanézve ez is egy kegyelem, hogy ezzel hogy szembesül az ember, az se úgy van, hogy hirtelen legalábbis a lefcsinél, mert hogy súlyosan fogyatékos a mentális állapota is. De ez ugye egy csecsemőkorban igazából azért nem derül ki, mert hogy most egy folyamatosság van, hogy mikor egyértelmű már, hogy lemarad attól a fejlődési kortól, amit egy fél éves vagy egy egyéves babának kellene produkálnia, de hogy egy hónapos baba mit tud még, vagy mit nem tud, az azért nem annyira egyértelmű, és van idő arra, hogy megszeresd, és lásd a csodálatos mosolyát, mert az mindig megvolt, meg a kötődését, és ebben is segített a Jóisten.
Ha én jól értem, akkor ti fokozatosan szembesültetek valamilyen
szint. Tudtuk, hogy baj van. Csak nem tudja az ember, hogy mit lehet ebből kihozni. Mindent megpróbál, hát ha azzal fog fejlődni majd, hát ha...
Szerintem a te életed így teljesen kiteljesedett a Levente mellett. Egy más dimenzióba került.
Nekem csak jó érzésem van.
De ez a Jenőről is sugárzik Rossz. Egyébként.
A Levi tényleg ugyanúgy baba, ő ugyanúgy mondja, hogy összebújni. Ez azt jelenti, hogy oda fekszünk mondjuk a kanapéra, és akkor oda bújik, és ott dünnyög valamit nekünk, vagy mi dünnyögünk neki, meg megnézzünk egy mesekönyvet, megmutatja, amiket meg tud mutatni, az almát, meg a tojást, meg a sajtot, mert így ilyen olyan könyvecskék, amikben ez van. Tehát ő vele megvan ez, de azért azt mondom magamnak is, meg mindenkinek, hogy ez hamar elrepül, úgy egyébként általában az az időszak, amikor még a gyermeknek van ideje, van erre egy szép dal is, és ha ezt nem használja ki az ember utána, már hiába bánja, nem lehet.
Megváltoztatta az életeteket az, hogy unokátok is van?
Persze, nagyon nagy öröm.
Mi a különbség a saját gyerek és az unoka között? Érzékelhető?
Nyilvánvaló vigyázni kell arra, hogy ne akarjuk mindig mi megmondani, hogy kell, bár ötleteink lennének. Azt, amit itt szoktak mondani, hogy na, az unokának mindent megenged az ember, nem így tenni, de én legalábbis úgy élem meg, hogy minden szeretetet, amit esetleg elfoglaltság egyéb miatt nem adtam, azt megadom neki. Az unoka nyilvánvalóan nem ugyanabban a mértékben, de azért visszahozza, hogy megint van egy pici, aki
a miénk. Azt szokták mondani, hogy felelőtlenül lehet szeretni. Éreztétek-e valaha valamelyikőtök az életetekben, hogy a család miatt lemondtatok valamiről?
Én nem. Én nem vagyok egy karrierista típus, akinek születik egy ilyen gyermeke, akkor kötelessége is. Hát mondjuk én nem kötelességnek éreztem, hanem szeretetnek, de hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fejlődjön az a kisbaba. Mert különben az ember lelkiismeret fordul, hogy hát ezt kihagytam, lehet, hogy az segített volna rajta. Tehát mindent szerintem meg kell próbálni, hogy fejlődjön. Aztán, hogy mi lesz az eredmény, az már nem baj, de megtettem azt, ami tőlem telhető volt. Szóval az szerintem fontos.
És az egész biztos, hogy a ti kettőtök kapcsolatában, a Levente is, és a te kapcsolatodban is nagyon sokat jelentett. Mert ezt a gyerek érzi, hogy érte mindent megtesznek. Akkor is, hogyha ebből csak részben fog fel valamit.
De aztán érdekes, mert például volt olyan, nem beszélt sokáig, és amerre mentünk, mondjuk átmentünk a Lánchídon, akkor én mondtam, hogy nézd meg, itt a Lánchíd, itt a Duna, és akkor, amikor egyszer úgy mondja, hogy Lánchíd, amikor ott vagyunk, szóval akkor úgy lehet, hogy pár év múlva, de ez fantasztikus érzés, hogy nem hiába való az, amit én mondok, tudom én évekig, és akkor egyszer csak tényleg mondja, tudja.
Jenő majdnem mindig, sőt mindig komoly beosztásokat töltött be, tehát nagy felelősség volt a válladon. De ezek a fontos beosztások nyilván azt követelik, hogy te légy napra kész, légy mindenhez értő, legalábbis a szakterületen, a közgazdaságtudomány nem egy picike terület, az nyilván, hogy képezni kellett magadat folyamatosan, meg ma is kell, és mindemellett mindig volt időd arra, hogy olyan feladatokat is ellás, ami szeretetszolgálatba tartozó, amit ingyen és bérmentve adsz az embereknek. Honnan az erő, az idő, hogy tudod ezt megvalósítani? És nem kis feladatokat látsz el azon a területen sem.
Én azért nem így látom, tehát tényleg én kritikusabb vagyok magammal, igenis én azt gondolom, hogy egy időben karrierista voltam, tehát nagyon-nagyon számított pozíció az, hogy talán sikerült valamennyire embernek megmaradni, azok pont azok az isteni segítségek, amikről itt beszélgettünk, mondjuk a Levente is, meg a családom is, de akkor is nagyon fontos volt számomra a pozíció. most már egy ideje nem. Például a mostani pozíciómban is felelősség az nagy, és nagyon megtisztelő egy főiskolának a gazdasági területeinek a vezetése, de azért olyan a ritmusra, hogy itt egyfelől szeretett közösség, másfelől meg hát azért ez egy kisebb volumen, ad egy picit olyan szabadságot is, hogy mondjuk a napi beosztásba be lehet illeszteni, hogyha a Noéban van valamilyen rendezvény. Az elnökség, az elnökkel együtt mindenki önkéntesként végzi ezt a munkáját. Van egy titkárság, és van néhány alkalmazott, de maga az elnökség az önkéntes. Ma már azért úgy szeretnék mindenféle feladatot végezni, ami segít abba, hogy én magam is jobbá váljak, meg hogy egy picit Krisztus tudja mutatni, tehát én azt gondolom, hogy az evangelizáció keresztényként az egy nagyon fontos feladatunk, ahogy szoktuk mondani, az apostolkodás. Tehát ezekben a feladatokban az is benne van, hogy mondjuk beszélni a családról, a gyermekekről, arról, hogy milyen jó nagy családban élne, amiről eddig is szólt a beszélgetésünk. Azt nem munkának érzem, hanem annak, hogy elmondom, ahogy ezt én megélem, ahogy mi megéljük, és hát ha más is ettől kedvet kap.
Hogy találtál a Mária Rádióra?
Az az igazság, hogy mikor a postán dolgoztam, Mária Rádiónak az alapító elnök és motorja is Szabó Tamással kerültem szakmai kapcsolatba, és utána ő hívott. A Mária Rádióban megtisztelt azzal, hogy feladatot is adott. Sok szereplővel, akik itt vannak kialakult, úgy érzem, hogy egy közelebbi kapcsolat is, mondjuk Székely János püspökatyával, és ő a Magyarországi Kurziós Mozgalomnak a lelkivezetője is. Ez is egy kapocs volt. Talán 4 évvel ezelőtt azt a megtiszteltető felkérést kaptam, hogy vihettem a Mária Rádió zászlaját a körmeneten. És ez egy fantasztikus dolog volt, mert az a szeretet, ami a Mária Rádió iránt adott, ott az egy kicsit rajtam is átment. Szeretet megnyilvánulást én is átélhettem. Mostani munkám is azt tudom, hogy Istentől való kegyelem, mert jó dolog egy olyan helyen dolgozni, ahol hétköznapokon, amikor szorgalmi időszak van, akkor minden nap szentmisét ünnepünk. Olofszon Placid atya Isten nyugosztalja csodálatos elbeszélésében a gulág túlélési titka az, hogy minden nap össze kell szedni a jó történéseket, igen, és a jó dolgokat. Ez igaz, ez mindenre igaz az életbe. Ha ott megtalálom, hogy itt igenis az Isten segített, hogy ezt a munkahelyet választottam, akár az, hogy arról a munkahelyről kiraktak, az is egy kegyelem, mert magam erejéből nem tudtam volna kijönni bár darált.
Akkor, amikor én próbáltam készülni erre a beszélgetésre, meglepett, hogy mediátor vagy. Mióta, miért, minek a hatására, mikor kezdted ezt a tevékenységet?
Én 2009-2010-ben végeztem el a közvetítőképzést, volt a hivatalos neve, de azért használtam az a mediátor képzés a Pázmányon. Ugye úgy is hívják, hogy alternatív vitarendezés. Azt szokták mondani, hogy a bírósági ítéleteknek körülbelül 30%-os a betartási aránya, tehát egy idő múlva perlekednek újra. A mediációnál pedig, ami sikeres mediáció, az ilyen 92%. Mert a mediációnak az a lényege, hogy két fél egymással tudjon megállapodni, a mediátor csak abban segít, hogy a kommunikáció egymással megtörténjen, és csak olyan megállapodás születik, amit mind a két fél önkéntesen elfogad. Hogyha ilyen helyzet van, akár így a rádión keresztül is ajánlom, hogyha valaki úgy érzi, hogy mediációra van szükség, akkor szívesen beszélek vele, hogy ennek mi a menete és milyen útja van, az akár ilyen tanácsként vagy tanácsadásként is szívesen, mert azt gondolom, hogy ez is egy jó dolog.
Ezt a kedves hallgatók nevében is köszönöm. Őszintén remélem, hogy a mai találkozásunk sokak számára volt erőt és támaszt jelentő. Kérem a Jóisten áldását a további életetekre és munkátokra. Köszönöm, hogy a beszélgető társatok lehettem.
Köszönöm.
Megtisztelő figyelmét köszönve, mára búcsúzom a kedves hallgatótól. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk, ugyanebben az időpontban, amikor a Bici házaspár lesz a beszélgető társam, Bici Ferenc, informatikus és kedves felesége, Sütz Erika. Szeretettel várja a kedves hallgatót akkor is a rádió készülékek elé, Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Kovácsné Papágnes.